Isten igéjét olvasom a 62. Zsoltárból, annak mind a 13 versét fogom olvasni. Isten igéje így van megírva a 62. Zsoltár verseiben. Az éneklő mesternek Jeduthun szerint Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg feletté. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben pedig átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai, ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban és rablott jószággal ne kevékedjetek, a vagyomban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd, Uram, a kegyelem is, bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A kegyelemnek, Ura, hárgya és szentelje meg az ő üzenetét a mi szívünkben. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, hadd járja most át a zsoltáros imádság a mi szívünket is, hogy te nálad van a menedék, és nálad van a szabadulás. Mintha mi is most ide menekültünk volna a szárnyaid alá, hogy hozzuk a panaszainkat, vagy az örömünket, hozzuk a terveinket, a jövendőnket, vagy éppen a múltunkat. Vannak fájó sebeink, és vannak begyógyult sebeink, de vannak kéréseink, és vannak kérdéseink is. Ezekre szeretnénk feleletet kapni, a szívünk zaklatottságában békességet és nyugalmat szerezni te nálad. Köszönjük, hogy ez a hajlék a tied, benne te vagy jelen a te lelked által, hogy minket vigasztalj, gyógyíts, erősíts. Kérünk, hogy a te ígéd így szólítson meg minket, és engedd, hogy ne csak meghallgatói, hanem megtartói is lehessünk üzenetednek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készülve a 172. énekünket énekeljük, összesen egy verse van, 172. énekünk, szűkölködünk nagy mértékben. Mai igénket a János evangéliumának a 8. fejezetéből fogom olvasni. A János evangélium a 8. részének a 31-től 36-ig terjedő verseiben így van megírva számunkra. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felele nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűn cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Eddig a mai igény. testvéreim, általában a Istenhez való kapcsolódásunk az mindig a mi életünknek valamilyen problémás dolgához fűződik. Akkor szoktunk az Isten keresők lenni, vagy Isten közelében lenni, amikor valami bajunk van, és az imádsággal szeretnénk a segítségét Istennek megkapni. Persze úgy is van, hogy az ember rádöbben arra, hogy az Isten érintése nyomán az ő élete ott van az Isten kezébe, és akkor ez egy szorosabb kapcsolat, ami arról szól, hogy minden nap Istennel kelek, Istennel nyugszom, vele beszélem meg a dolgaimat, hozzá imádkozom, tőle kérek, vagyis együtt élek Istennel. Ezeket a nagyon jó dolgokat meg szokta zavarni egy-egy emberi gyarlóság. És ezek mögött, a bűnök mögött mindig ott van aztán valamilyen lelkiismert furdalás, valami izgalom, idegeskedés, valami rossz. Szoktuk is mondani, hogy ha az Isten közelében, vagy az Istentől távol élünk, az mindig az életünkön is meglátszik. Meglátszik a nyugalmunkon, a békességünkön, vagy éppen azon látszik meg, hogy békételenek és nyugtalanok vagyunk. A Zsoltár nagyon szépen fogalmazta meg azt, hogy az ilyen szorításokból, az ilyen emberi nyomorúságokból a menekvés útvonal az mindig Isten felé van. Valahol ott találja meg az ember azt a nyugalmát, amelyre igazából vágyik a világban, és máshol nem tudják ezt neki megadni. Aztán egy gondolattal tovább menve, a János evangéliumában Jézus zsidó emberekkel, hívő emberekkel beszélget, inkább így mondom, vitatkozik, és ennek az egész vitának, ennek a beszélgetésnek van egy apropója, van egy kezdete, egy olyan történet, amelyet nagyon sokan ismernek, egy asszonyt házasságtörésen vettek észre, és rögtön oda cipelték Jézus elé, és elmondták Jézusnak, hogy tudod, te is ismered a törvényt, aki házasságtörő, törvény szerint azt meg kell büntetni, meg kell kövezni, meg kell ölni. És ez az Ószövetség törvénye szerint, a mózesi törvények szerint ez egy természetes dolog volt. Ott a törvény szerepelt, parancsolt, ezt mi másként is meg szoktuk fogalmazni, ugyanúgy, ahogy a Biblia is, hogy szemet szemért, fogad fogért. És ebben nincs is semmi különös, mert ha saját magunkat megvizsgáljuk, és a magunk ítéleteit, akkor mi is ilyeneket mondunk. Hát ki az, aki tapsolna egy házasságtörésnek? Ki az, aki, ha megbántják őt, akkor nem forr a vére, és nem akar valamiképpen visszafizetni? Hát mindenikünk úgy él, hogy elítéli azokat, amik bűnök, amik rosszak, amik emberellenesek, vagy életellenesek. Ha gyilkolásról hallunk, akkor nekünk is megvan a magunk véleménye, elítéljük. Tehát azok a zsidó emberek, akik odavitték ezt a házasságtörő nőt Jézus elé, úgy gondolták, hogy együtt fognak szavazni a halálra. És akkor következik a változás, amikor Jézus feltesz egy olyan kérdést, amely nekünk is szóló kérdés persze, hogy miért te jobb vagy. Az dobja rá az első követ, aki nem tett ilyet. Ilyen egyszerű. És akkor erre mindenki visszahúzódik, és ott marad egy asszony, aki halálra ítélt volt, és akit Jézusnak ez a kis közbeszólása megmentett. Nos, ezek a történetek a Bibliában nem csak egy valós történetet jelentenek, hanem jelentik valamiképpen szimbolikusan, jelképesen azt, ami a mi életünkben történik. A törvény szerint hirdeti Isten, hirdeti a Bibliánk, mi halálra ítélt emberek vagyunk. Nem tudunk olyan jók lenni, hogy azért a jóságért az Isten keblére öleljen, kinyissa az ő országának az ajtaját, és azt mondja, hogy gyere be nyugodtan, mert te megérdemelted. És azért bennünk van is valami ilyen hajlam arra, hogy mi szeretnénk is kiérdemelni az Isten országát. Most úgy elengedhetnénk a fantáziánkat, és mondhatnánk ilyeneket Istennek ott az ő országa kapujába, hogy látod, Uram, hogy minden, vagy láttad, Uram, hogy minden vasárnap szépen rendesen jártam templomba, a gyülekezetet fenntartottam áldozatokkal, takarítottam is a templomot, Bibliám is van, olvastam is, gyermekeimet is jól neveltem, hűséges is voltam, fel tudunk sorolni egy csomó mindent, amire rá lehet bólintani, és amire a világ maga azt mondja, hogy igen, hát ez egy tisztességes ember, ez az ember egy értékes valaki. Csak akkor van baj, amikor ezt a mércét az Isten mellénk állítja. Azt a mércét, amit akár 10 parancsolatnak nevezünk, akár törvényeknek, vagy akár a krisztusi életnek. Hol vagyunk mi attól, hogy meg tudjunk bocsájtani úgy, ahogy Jézus ezt meg tudta tenni? Hol vagyunk mi attól, hogy azokért imádkozzunk, akik minket gyűlölnek, és minket szidnak, vagy éppen megvernek? És hol vagyunk attól, hogy mi másokért vállaljunk keresztre feszítést? Ugye valahol érezzük, hogy a János evangéliumában Jézus, amikor azt mondja, hogy hát az, amit ti szabadságnak gondoltok, az nem szabadság, az szolgaság. Mi a bűnnek, a rossznak vagyunk a szolgái, a rabszolgái helyesebben. Vagyis azt jelenti, amit Pál apostol nagyon szépen kifejez, azt mondja, hogy van nekem akaratom a jóra, csak nem tudom véghez vinni. Milyen sok jó elhatározásunk van, ami megbukott, amiből nem lett semmi, talán azért, mert a lélek kész volt, de erőtelen volt a test. Nem tudtuk megtenni a lépéseinket. Milyen sokszor csak úgy egyszerűen egy-egy igazságot lenyelünk és elhallgatunk, mert azt mondjuk, hogy a családi békességért jobb hallgatni. És aztán lehetne sok-sok mindent sorolni, ami mind azt jelzi a számunkra, hogy dehogy vagyunk mi szabadok. Mi csak gondoljuk, hogy a mi szabadságunk az igazán valós. Hát nézzük csak meg, hogy az életmenetünk is olyan, mint a rabszolgáké. Ez a reggel felkelés, elindulás, csinálás, este bezuhanás az ágyba, másnap újrakezdeni, és valamilyen mókus kerék, ahogy manapság szokták mondani, amiből nincsen kiszállás, és nem tudjuk azt a szabadságot igazán élvezni, amit az Isten nekünk szánt pedig, hogy vidáman és boldogan és megelégedetten, és valahogy úgy tudjunk élni, hogy legyen ez az élet igazán életté. Jézus valami ilyenre akarja rávenni az őt hallgató sokaságot, hogy higgyétek el, hogy az első dolog az, hogyha titeket megérintett az Isten, ha meghallottátok az ő szavát, akkor törekedjetek arra, hogy az maradandó legyen bennetek. Én a fiataloknak szoktam sokszor elmondani, hogy nekem már az idősebb embernek már sokkal több tapasztalatom van arra, hogy a hitünk megtartás, az Isten beszédében való megmaradás, az mekkora nagy erőfeszítést igényel. Az nem olyan egyszerű, hogy egyszer az Istennel találkozom, és attól kezdve ez egy örök szerelem, hanem ez azt jelenti, hogy naponként újra meg újra meg kell kérjem, el kell kérjem az Istentől azt, hogy az, amit nekem adott, vagy adni akar ezután, az mindig legyen ott az életemben egy fontos szempont. Nos, a mai vasárnapnak a kérdése talán, ha megfogalmaznám, magamnak is így tettem fel, el kellene mondani akkor az, hogy akarom-e, hogy ebből a szolgaságból én megszabaduljak? Akarok-e valamiféle szabadságot, olyan másfajta szabadságot, amit az Isten akar nekem adni? És erre jó ennek a házasságtörő nőnek az esete, példája, hiszen ő a halál völgyéből, a halál markából szabadult ki, és lett szabad. Azt mondja neki Jézus, ezután a történet után, ez a végkicsengés, hogy eredj el, és többé ezt ne tedd. de megszabadult, visszakapta az életét. És ez az élet, egész biztos vagyok, noha a Biblia nem ír erről aztán soha semmit többet, hogy ez az élet, ez egy megmenekült élet, egy szabaddá lett élet. Ha az Istent az ember igazán megtapasztalja, és az ő kegyelmének azokat a jeleit az életében megtapasztalja, amivel élni lehet, attól szabad lesz. Attól nagyobb békessége lesz. Attól egész másként fogja nézni a világ dolgait, és a saját maga életének is a dolgait. Tehát az első, amit mond Jézus az, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Vajon az a sok minden, ami minket ér, azok elégségesek arra, hogy megmaradjunk az Isten beszédében? Egy betegség, egy haláleset. Valami olyan, amit nem tudunk megoldani, nem elég. Ahhoz kell Istennek a kegyelme, az a szeretete, amelyel ugyanúgy dédelget minket, mint ahogy mi a gyermekeinket. Nem olyan. Elég az, hogy a gyermeknek enni adunk és inni adunk, és ruházzuk. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyi testi és lelki energia kell ahhoz, amíg ők felnőnek. És a szülő, aki volt szülő, vagy aki ott él olyan családi körben, az nagyon jól tudja azt, hogy ennek sosincs vége. Ez addig tart, amíg az életünk tart. És valahogy Isten, mintha erre akarna minket figyelmeztetni, hogy az Isten beszéde, amely bennünk van, vagy belénk került valami módon, el ne vesszen, ki ne vesszen az életünkből, mert akkor nem tudunk felnőni, nem tudunk eljutni oda, ahova Jézus akarja eljuttatni az övét, hogy legyetek egyszer szabadok. Aztán tovább folytatja, és arról is beszél, hogy megismeritek az igazságot, és ez az igazság fog szabaddá tenni titeket. Nos, a mi igazságunk ez a szemet szemért, fogad fogért. A mi igazságunk az, hogyha valaki házasságtörő, azt meg kell büntetni. A mi igazságunk az, amit az egykori hollandok a 17. században csináltak, ha valaki ellopott egy tyúkot és megfogták, levágták a karját. Ez sok helyen egyébként űzték ezt az igazságszolgáltatást. Nem tudom, hogy mi mennyire vagyunk ettől messze, talán nem. És akkor azt mondja Isten, hogy de az ő igazsága az egészen más. Az ő igazsága nem arról szól, hogy ha te bűnt követtél el, akkor te megbűnhödd, hanem az ő igazsága az, hogy én követem el a bűnt, és Krisztus hordozza ennek a terhét. A kereszténység tanításának ez a lényege, és ez a mi életünk szabadságának az áruga. Ha én el tudom fogadni azt, hogy azt a sok nyomorúságot, amit én összegyűjtök egy életen keresztül, és arra Isten azt mondja, hogy nem emlékszem rá, Krisztus elrendezte mindezt, akkor ez azt jelenti, hogy én szabad lettem. Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy bizony bennünk van egy olyan hajlam, hogy érdemeljük ki a kegyelmet, érdemeljük ki az Isten országát, a megbocsátást. Nos, ez nem érdemszerző. Nem tudjuk kiérdemelni, de meg tudjuk kapni. Szabaddá tudunk lenni. És ennek a szabadságnak a csodálatos, mindennapi életben megérzett, megtapasztalt jósága, kegyelme az, amely minket meg tud tartani az Isten beszéde mellett. Ez egy nagyon fontos dolog. És Jézus ezt nagyon jól tudta, amikor ezekkel a hívő zsidó emberekkel beszélt, azt mondja nekik, hogy vigyázzatok, mert aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. De a szolga nem marad mindig a házban, mert a fiú örökli azt, amit örökölni lehet a házban. Nekünk pedig van egy örökségünk. Ezt az örökséget akár mennyországnak, akár örök életnek, akár megbocsátásnak, nevezzük, mindenképpen Isten tárcán kínálja felénk. Lehet, hogy amikor ma idejöttünk a templomba, akkor nagyon sok minden gondolat foglalkoztatott. Lehet, hogy a földi bajaink, a megoldhatatlan vagy megoldatlan kérdéseink, a betegségeink és egyebek, és akkor erre jön Isten, és azt mondja, hogy egy kicsit emelkedjünk ezen felül. Nézzünk távolabbra, nézzük azt, hogy az Isten hogyan akar könyörülni rajtunk, és mi hogyan akarjuk, vagy nem akarjuk ezt elfogadni. Ennek a tétje egy-egy Isten tisztelet. És végül pedig az utolsó gondolata az ígének az, hogy azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát nem a gyermek, nem a hitvestárs, nem a családtag, nem a főnök, és nem senki más az, aki meg tud minket szabadítani, hanem csak a fiú, nagybetűvel írva, Jézus Krisztus. Ennek a szabadságában leledzik az az ember, aki ezt megtapasztalta, és amikor nekünk feladataink vannak, amikor arról van szó, hogy nap mint nap valamit el kell végezni, akkor ne a keserves kínlódással, nyomorúsággal való küszködéssel tegyük ezt, hanem azzal a szabadsággal, amire Jézus minket megtanít. Szabad szeretni, szabad megbocsátani, szabad a másikon segíteni, szabad imádkozni, szabad templomba járni, és szabad ezt a szabadságot elfogadni. Adja Isten, hogy legyen ez a miénk, tudjunk élni vele, és ez nem egy egyszeri alkalom és megtapasztalás, hanem naponként apró kis örömök, amiket az Isten azért ad éppen, hogy róla el nem feledkezve eljussunk az ő országáig. Amen. Imádkozzunk. Ki tudja, hányszor álltunk, Istenünk, te előtted úgy, hogy olyanok voltunk, mint a házasságtörő asszony. Hogy nem is érdemeltünk mást, csak azt, amit kellett volna nekünk adj. Halált, megsemmisítést. És nem ezt tetted, hanem felemeltél, megnyugtattál, ígét hirdettél, vigasztalást adtál nekünk. Köszönjük, hogy mi ebben a kegyelemben élhetünk, mert ismerjük szándékodat, ismerjük életünkből, múltunkból, ismerjük jelenünkből. És köszönjük, hogy a jövőnket is arra építhetjük, hogy te meg tudsz nekünk bocsájtani, és el tudod mondani azt, amit egykor a bűnös asszonynak eredj el, és többé ne vétkezzél. Milyen sokszor megpróbáltunk újra meg újra tiszták maradni, és nem sikerült, de legyen áldott a te neved, hogy mindegyre megfürödhetünk a te kegyelmedben. Odajárulhatunk a te asztalodhoz, ahol bűnbocsánat és az örök élet hirdetése hangzik el. Kérünk, hogy légy ott mellettünk az életünk mindennapján, törődj velünk, és adj nekünk szabadságot, ne a miénket, hanem a tiédet. Imádkozunk azokért, akik szomorúak, akik emlékeznek, imádkozunk azokért, akik betegek, hogy vigasztalásoddal, erősítéseddel légy mellettük. Hallgass meg minket, most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.